Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Új kormányablakot és rendőrölsöt adtak át Miskolcon, elfogadták 62.026-os költségvetését, megkezdték a nádvágási munkákat Nyíregyházán a bújtosítónál. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Új kormányablakot és rendőrőrsöt adtak át az Újgyőri főtéren, így Miskolc nyugati városrészében több mint 60 ezer lakos ügyintézése és biztonsága válik könnyebbé. A mintegy 4 milliárd forintos beruházás keretében egy modern, 12 munkállomásos ügyfélszolgálat, az emeleten pedig egy új rendőrőrs kezdte meg a működését. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az átadón hangsúlyozta, az épület szimbolizálja az állampolgárok védelmét és a gördülékenyebb közszolgáltatást is.
Midestova most már 15 éves a kormányablak rendszer, és akkor, amikor 15 évvel ezelőtt megszületett, akkor az alapvető gondolat, ami létrehozta a kormányablak rendszert, az volt, hogy lehetőség szerint az állam legyen minél egyszerűbb, és minél inkább megközelíthető a polgárok számára. Legyen minél egyszerűbb, azaz ne a polgárnak kelljen megtanulnia, hogy milyen ügyet hol tud elintézni, hanem legyen egy olyan pont, ahova, ha eljön, akkor vagy el is intézik az ügyét, bármilyen természetű is legyen az állammal kapcsolatban, vagy pedig felvilágosítják, hogy hogyan kell eljárni, mit kell tennie, és minél egyszerűbb legyen, minél jobban megközelíthető legyen, azaz minél több ponton legyen ott, ne kelljen sokat utazni, könnyen elérhető legyen. Az elmúlt 15 évben mind az egyszerűség, mind a megközelíthetőség terén nagyon sokat léptünk előre, hiszen ma már online is lehet ügyet intézni, sőt most már a digitális állampolgárság program keretében arra is lehetőség nyílik, hogy telefonos alkalmazással is intézzék az ügyek egyre bővülő körét. Ugyanakkor az is emellett egy gondolat volt, hogy az állam ezzel a szolgáltatással is biztosítsa a polgárok számára nem csupán azt, hogy könnyű az ügyintézés, hanem az is, hogy mindig számíthat az államra. Amikor már nincsen semmi más kapaszkodó, nincsen semmi más menedék egy polgár számára, akár a védelme érdekében, akár tanácsadás tekintetében, akár az ügyei intézése tekintetében, akkor legyen egy olyan biztos pont, amire számíthat, amire támaszkodhat, és ahol szóba állnak vele, és segítenek neki az ügyeiket intézni, legyen szó akár segélyintézéséről, vagy éppenséggel valamilyen hatósági ügyről, vagy védelemről. Éppen ezért szimbolikus itt most, hogy egy olyan épület avatásánál, bejárásánál vagyunk jelen, ahol földszinten a kormányablak, emeleten pedig a rendőrőrs van, hiszen az állam két nagyon fontos arca, két nagyon fontos szolgáltatása jelenik meg, mind a kettő ugyanazt célozza, az állampolgár védelmét, az állampolgár életének biztonságosabbá, gördülékenyebbé és könnyebbé tételét. Egy kicsit ez visszaidézi azt a 2010-es gondolatot, amely a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet is életre hívta, amely akkor az addigi 3 különálló képzést jelentő felsőoktatási intézményt, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, a Rendőrtiszti Főiskolát, illetve az egykori nevén Államigazgatási Főiskolát, ekkor már a Corvinusnak az Államigazgatás Tudományi Karát azért egyesítette egy egyetembe, hogy a 3 rokon és az állam tevékenységének lényegét alkotó hivatásrendet és foglalkozást egymással is kapcsolatba hozza, azaz átjárható legyen a közigazgatás, a rendőrség, ne csak együtt és egymás mellett éljen, hanem hasson és egymásra munkaszervezésben, a tapasztalatokban, hiszen mind a kettőnek ugyanaz a célja, a polgárok életének és a közjónak a szolgálata. Úgyhogy itt most ez az épület, ez akár egy első tényleges megvalósulás hatásának is felfogható ennek az eszmének. Én abban bízom, hogy a polgárok számára is könnyebbé teszi az életet, hiszen egyszerűbben, könnyebben elérhető állami szolgáltatásokkal találkoznak itt, és itt a városrész lakói számára pedig mindez azt is jelenti, hogy egy kicsit biztonságosabbá és egy kicsit könnyebbé válik az életük.
Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, a rendőrség megerősítése és a bűncselekmények számának csökkentése országos prioritás, amit az új őrs is támogat.
Kereshetjük a hasonlóságot, vagy az összekötő kapcsolat a kettő intézmény között, de igazából itt Borsod vármegyében találjuk meg Szemere Bertalan személyében, aki mégiscsak Borsod vármegye születte, az első magyar belügyminiszter a Batthyány kormányban, aki egyszerre modernizálta a magyar közigazgatást, amit mi most itt a kormányablokban teszünk, és egyszerre szervezte meg a nemzetőrséget, egyszerre igyekezett az országot is megvédeni, az ország biztonságát is megvédeni. Tehát az első belügyminiszter személyében megtaláljuk azért a kapcsolódást ezen két intézmény között. Tudják, amikor különböző belügyi tanácsi üléseken vagyok, szinte mindig azzal kezdjük, hogy a belügyi tárcák képviselői valamilyen részvételt nyilvánítanak az egyik vagy másik országnak, akinek az elmúlt egy vagy két hónapban a területén valamilyen terrorcselekmény történt, valamilyen olyan támadás történt, aminek következtében sokan az életüket vesztették. És szomorú, hogy Európában a belügyminiszterek találkozóit azzal kell kezdeni, hogy mindenki részvételt nyilvánít annak, akinek az országában az előző hónapokban valamilyen terrorcselekmény volt. Nem egy ilyen Európát szeretnénk, nem egy ilyen jövőt szeretnénk magunknak. Mi a rendőrséget azért erősítettük meg az elmúlt években Magyarországon, hogy ilyesfajta események ne történhessenek meg, mert sajnos ezek nem csak Nyugat-Európára, hanem adott esetben akár Közép-Európára is igaz, hogy ilyen események megtörténnek. Ezért növeltük nem csak a rendőrségnek a költségvetését, hanem a rendőrségnek a létszámát is. 15 év alatt elmondhatjuk, hogy a 10.000 lakosra jutó rendőrök száma 336-ról 379-re emelkedett, tehát érezhető léptékben emelkedett Magyarországon a rendőröknek a száma. De mindemellett természetesen a munkához megfelelő jogi felhatalmazás és jó munkakörülmények is kellenek. Ezért fontos, hogy több új rendőrőrsöt is építettünk országszerte, számtalan rendőrséget felújítottunk, és itt is egy új méltó helyre kerül Miskolcon is ez a rendőrségi épület, és bízom benne, hogy itt ez a közbiztonságnak a megvédését is fogja tudni segíteni, hogy jobb körülmények között dolgoznak.
A 60. képviselőtestület elfogadta a város 2026-os költségvetését. Ebben az évben, bár tovább nőnek a város sújtó elvonások, ennek ellenére több százmillió forinttal növelik a fejlesztésre szánt összeget. A részletekről Horváth Richárd polgármestert, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Ön szerint mi azok a konkrét intézkedések 2026-ban, amely a város stabilizálását garantálni tudja?
Nagyon viharos vizeken hajózunk, már jó ideje, és azt gondolná az ember, hogy egyszer csak elcsendesül ez a tenger, ez az óceán, amin hajózunk, és nem. Minden évben azzal szembesülünk, hogy egyre komolyabb elvonásokkal kell szembenéznünk. És a 26-os esztendőben pedig ezek az intézkedések már nekünk konkrét spórolást jelentenek, konkrét számokat jelentenek a költségvetésben, és itt szeretném elmondani azt, hogy egyfelől a mi életünk az elmúlt több mint egy évtizedben arról szólt, hogy folyamatosan figyeltük a külső környezetünket, folyamatosan alkalmazkodtunk, döntéseket hoztunk, és ezeket a döntéseket végrehajtottuk. És azt is el szoktam mondani, hogy nekünk 2-3 lépéssel előbbre kell járni, mint másoknak, mert csak ez biztosíthatja azt, hogy talpon maradjunk. És gyakorlatilag így jártunk el az elmúlt időszakban, és ennek következménye az, hogy a spórolás meghozta az eredményét. Valóban rendkívül szigorú gazdálkodást kellett végigvinni, valóban olyan intézkedéseket kellett hozni, amelyek egyébként népszerűségvesztéssel járnak, akár rám nézve, akár a testületre nézve, de nekünk mégis a város érdekeit kell szem előtt tartanunk, és eszerint kell dolgoznunk. Az elmúlt időszakban azt tudni kell, hogy tavaly nettó befizető lett a város. Ez azt jelenti, hogy többet fizettünk be a központi költségvetésbe, mint amennyit visszakaptunk. Én ezt elfogadhatatlannak tartom. Teljesen elfogadhatatlannak tartom, hogy egy 20 000-es város nettó befizető legyen.
Megkezdték a nádvágási munkákat Nyíregyházán a bújtosítónál. Az önkormányzat kiemelt feladatként kezeli a Bújtosi Városliget gondozását, ehhez pedig hozzátartozik a nád vágása, frissítése is. A munkát legkésőbb március 31-ig kell elvégezni. A Bújtosi Városliget területét a Nyír VV gondozza, és ehhez hozzátartozik az is, hogy minden évben levágatják a nádat. A részletekről Dicső Péter, a Nyír VV közterületkezelési igazgatója nyilatkozott.
A Bújtosi Városligetben lévő két tórészlet, a körúton belül, illetve a körúton kívüli tórészlet, tehát üzemeltetjük szintén mi. Minden évben február hónapban, illetve márciusban a nád megfrissítése miatt ezeket le kell vágnunk. Erre nyilván alvállalkozót alkalmazunk. Az idei évben már most január végén el tudott indulni ez a nádvágási folyamat. Szerencsés esetben, hogy most be volt fagyva a bújtosító, így könnyebb volt a vállalkozónak elkezdeni ezt a feladatot, de nyilván ez még február hónapban kitart, és mindenki láthatja majd tavasszal, illetve nyáron a megfrissült nádasta a bújtosító körül. Március végéig ezt a folyamatot el kell végezni, később nem lehet, tehát mindig azért esik ez február-március hónapra. Nyilván a tó szintjéig vágják vissza a nádat, és akkor így tud újra kinőni majd.
Eger önkormányzata 2026-ban új galambmentesítési programot indít, amelyre az idei költségvetésben 5 millió forint áll rendelkezésre. A város megkötötte a szerződést a munkát végző vállalkozóval, a program ebben a hónapban elkezdődik. Ennek részeként csapdákat helyeznek ki a belváros két kijelölt pontján, valamint a felsővárosban egy társasház tetején. A galambok befogása a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan kihelyezett ketrecekkel történik majd. A vállalkozó feladata a befogóeszközök heti rendszerességgel történő ellenőrzése, karbantartása, elességgel és vízzel való újratöltése, továbbá a begyűjtés elvégzése és a befogott egyedek élve történő elszállítása. A folyamat során kiemelten fontos, hogy a madarak ne sérüljenek meg, és a munkavégzés mindenben megfeleljen a hatályos állatvédelmi jogszabályoknak, tájékoztatott a galambmentesítő programmal kapcsolatban Eger önkormányzata, ahol bíznak abban, hogy a város és a lakosság közös erőfeszítései hosszú távon hatékonyan járulnak hozzá a galambállomány csökkentéséhez. Végül az időjárásról. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék kialakulása nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0, napközben 15 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 4-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta, a főbb híreink egy-egy mondatban. Hétfőtől indulnak a nőnapi NAVOS ellenőrzések, megnyílt az Ózdi áldozott segítőpont. Idén megvalósult az első kolbásztöltő fesztivál Sárospatakon. Saját számaiban és számláiban bukott meg egy könyvelő. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A napokban nyílt meg az Ózdi áldozat segítőpont, amelynek feladata a segítségnyújtás a bűncselekmények áldozatainak. A részletekről Csúszda Gábort, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
A mai nap mottója, hogy áldozat nem maradhat segítségnyújtás nélkül. Éppen ezért köszönöm az igazságügyi minisztériumnak, hogy az áldozat segítő központok részét képező áldozat segítőpontot hozott létre itt Ózdon. Rengeteget hallunk a bűncselekmények elkövetőiről, hogy nekik milyen jogaik vannak, rengeteg civil szervezet segíti őket. Azonban annál kevesebbet hallottunk sok-sok éven keresztül az áldozatokról. Éppen ezért fontos célkitűzés ennek a kormányzatnak, hogy az áldozatokat segítendő, mint pénzügyi, mint jogi, mint pszichológiai értelemben ilyen áldozat segítőpontokat hozott létre szerte az országban. Most már országos lefedettségű szervezetről beszélhetünk.
Végül Tuzson Bence igazságügyi minisztert hallják.
Nagyon nagy jelentősége van ennek, mert aki bűncselekmény áldozatává válik, az nagyon sokszor nem tudja, mit tegyen, hova forduljon, és ezért segítséget kell neki nyújtanunk. Ugyanis a büntető jog az alapvetően nem olyan, ami az áldozatokat segíteni, hanem eleve úgy épül fel történetileg, hogy bizony mindig elkövető centrikus, az elkövetőt akarja elkapni, de nem elég, hogy az elkövetőket elkapjuk, hanem bizony az áldozatoknak is segítséget kell nyújtani. Ezért kezdtük el kiépíteni ezt a rendszert, és most már az elmúlt évben csaknem 45 ezer embernek sikerült segítséget nyújtani.
Egy 20 évvel ezelőtti baráti találkozó adta az alapötletet, hogy idén megvalósult az első kolbásztöltő fesztivál Sárospatakon. Dr. Farkas Szabolcs polgármester elmondta, közel 40 csapat baráti közösség nevezett a versenyre, melyet hagyományteremtő és sárospataki kulturális életét gazdagító szándékkal hívtak életre.
2022-ben Békéscsabára ide költözött egy fiatalember, itt alapított családot, és hamar kiderült, tehát azok a közös szálak, amivel össze tudunk kapcsolódni, és az egyik ilyen volt a kolbásztöltés. Én egy olyan családból származom, bodrogközi gyerek vagyok, az Emplőgádról és Dámulcról származnak a szüleim, és nálunk ez alap dolog volt, így nőttem fel, hogy mindig volt disznóvágás, disznótoros, és hát kezdjünk el valamit csinálni. Csináljunk közösen, hozunk létre valamit közösen, és 2004-ben az egyik közös barátunknak a garázsában indult egy kolbásztöltés, és hát a helyzet az, hogy ideig elérkeztünk a Sárospataki első kolbásztöltő fesztiválra. Hosszú volt az út, Belici János tanárról beszélek egyébként. Volt korábban, ő szeretett volna már kezdevézni nagyobb volumenű rendezvényt, de azt mondták, hogy ez egy ilyen patakidegen rendezvény lenne, tehát Sárospatak a kultúra magyar városával nem nagyon lehet összekötni egy ilyen hagyományteremtő rendezvényel. Hát a példa azt mutatja, hogy ez butaság volt, és már alig várom, hogy a következő fesztiválra kezdjünk el gondolni, és hát ami a nagy öröm számomra, hogy sikerült a 3+2 zenekart is elhívni, hiszen az ötlet onnan jött, hogy Békés Csabán, ők állandó szereplői a kolbásztöltő fesztiválnak, úgyhogy egy mini kis Békés Csabát varázsoltunk most ide Sárospatakra. A helyzet az, hogy úgy terveztük, hogy 40 csapattal hirdetjük meg, hát jelentben 37 csapatunk van, természetesen Sárospatakról és a térségből érkeztek, de van olyan résztvevő, aki nem akar versenyezni, de a piac másik oldalán, hátsó oldalán idejöttek például Pácinból a Pácin barátaink, és itt sütnek, főznek, vendégül látnak, egyszerűen jól akarták magukat érezni ebben a közösségben. Szakíthatunk azzal az ideológiával, hogy a sárospatakiak nem nyitottak semmire. Tehát annak idején nekem azt mondták, hogy nem érdekel, a sárospatakiakat nem érdekel semmi. Én azt tapasztaltam az elmúlt szűk másfél évben, hogy bármikor szólítottuk meg a sárospatakiakat, akkor mindig nyitottak voltak ezekre a rendezvényekre, és azt gondolom, hogy elértük a célját a kezdeményezésnek, de bebizonyítottuk, hogy Sárospatak egy élő közösség. És nem csak Sárospatak élő közösség, hanem a térség is élő, hiszen talán ez most már egy kicsit túl is mutat. Nem csak ez a rendezvény, hanem az elmúlt időszak rendezvénye azt mutatták, hogy a szomszéd településekről egészen a Hegyközig vagy a Bodrogközből szívesen érkeznek Sárospatakra, mert tudják, hogy ha Sárospatakra jönnek, akkor ott élményben fognak gazdagodni.
A könyvelő, aki a saját számaiban bukott el, könyvelése és adóbevallásai több ponton nem tükrözték a valóságot, sőt még az általa teljesített adatszolgáltatásokkal sem egyeztek meg. A NAV több milliós bírsággal zárta a trükközést. Az ügy részleteiről dr. Paskuné PIF kommunika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Az adózó más vállalkozásoknak is könyvelt, amelyek bevallásaiban ügyintézőként saját adatait tüntette fel. A banki utalások alapján a Nemzeti Adó és Vámhivatal feltérképezte az adózó könyvelési kapcsolatait, és megállapította, hogy több ügyfélnek nem állított ki bizonylatot szolgáltatásairól. A számlaadás rendszeres elmulasztása, valamint a könyvelés és a bevallások hiányosságai miatt a NAV bevételeket becsléssel állapította meg. Az eltitkolt bevételek nagyságából és megszerzésük időpontjából az is kiderült, hogy az egyéni vállalkozó már korábban átlépte az általános forgalmi adó alanyi adómentességének értékhatárát, mint ahogyan azt bejelentette. Hiába próbálta tehát kijátszani a szabályokat a könyvelő a jártasságában bízva, nem úszta meg, az eltitkolt személyi jövedelemadón általános forgalmi adón túl még 2,5 millió forintos bírságot is fizetnie kell. Nem érdemes trükközni, hiszen az online tér nem csak a jogszerű vállalkozói tevékenységet segíti, hanem a NAV-ot is, hogy kiszűrje a család gazdasági szereplőket.
Dr. Paskuné Pifko Mónika, a NAV Heves vármegyei kommunikációs referense arról is beszámolt rádiónknak, hogy március első hetében országos figyelmet fordít a hivatal a virág, édesség és ajándékárusok ellenőrzésére. A revizorok a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálja.
A szabálytalanul működő vállalkozások komoly kockázatot vállalnak. Aki nem ad nyugtát, vagy nem jelenti be alkalmazottját, akár 2 millió forintos mulasztási bírságra is számíthat. Fontos tudni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is ugyanekkora bírság szabható ki akkor, hogyha a bejelentés nem történik meg még a munkavégzés megkezdése előtt. Ahol az ellenőrök igazolatlan eredetű árut találnak, ott az érintett vállalkozás az áru forgalmi értékének akár 40%-áig terjedő bírságot is kaphat. Ennél a jogsértésnél érvényes bírságminimum is, amely magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer forint, cégeknél pedig legalább 500 000 forint. A revizorok munkáját a Nemzeti Adó és Vámhivatal végrehajtási szakemberei is támogatják. Súlyos jogsértésnél a hivatal ideiglenes biztosítási intézkedést alkalmazhat, így a költségvetés védelmében akár az árukészletet is lefoglalhatja. A NAV ellenőrzéseivel nem csak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, hanem támogatja a jogkövető vállalkozásokat is. Fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel, bevételeltitkolással, tisztességtelen versenyelőnyre törekszenek. Érdemes követni a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon az adó trafipax rovatot, ahol előre jelezzük, hogy hol és milyen típusú ellenőrzések várhatók a közeljövőben.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 120 munkatársa és önkéntese vett részt a közösség nagybőti zarándoklatán és lelkinapján Mátra-Verebély-Szentkúton. A nap folyamán Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a Máltai Lovagrend tiszteletbeli konventuális káplánja, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos lelkivezetője mutatott be szentmisét. Martos Levente Balázs szentbeszédében kiemelte, a mai ember saját lelkéhez és önmagához is keresi a kapcsolódás lehetőségét. A keresztény hit szerint azonban a Szentlélek az, aki az emberi lelket is megérinti, megbékíti, ezért a lelkinap egyszerre kapcsolódás Istenhez, önmagunkhoz, és így valóságosabban egymáshoz is. Elmélkedésének második felében a máltai stílusról szólt. A püspök szerint ez a stílus abban áll, hogy a máltai közösség meg van keresztelve, vagyis hordozza a kereszt igazságát, illetve egyértelműen keresztény értékek adják a lényegét. Martos Levente Balázs emellett a rendezettséget említette máltai sajátosságként. A máltai lovagrend hagyományai szerint a struktúrának a szeretet szolgálatát kell segítenie. A külső rendezettségnek és a fegyelemnek azt kell előmozdítania, hogy a tagok minőségi szolgálatot adhassanak a világnak. Végül a püspök kiemelte a máltaiak máriás lelkületét. Mint mondtam, a máltai rend története összekapcsolódik a filermói boldogasszony tiszteletével. Mária elfogadó és gondoskodó édesanya, aki mindig a szívén hordozza fiát, Jézust. Végül arra emlékeztetett, bár a máltai közösség sokféle, minden igyekezetnek Jézus jelenléte ad értelmet, és a szolgálat által az ő világossága ragyog jobban a világban. Március 14-én avatják fel a Heves vármegyei Csányközség központjában a Pádár Sándor tervei alapján megvalósult Regnum Marianum emlékparkot és emlékműegyüttest, amely a több évszázados keresztény hagyományok és a magyar történelem sorsfordító eseményei előtt tiszteleg. Az ünnepségen beszédet mond Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, az emlékművet megáldja Medvegy János Esperes plébános. A rendezvény március 14-én tehát 15 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Csányi Római Katolikus templomban, majd a résztvevők átvonulnak az emlékparkba, ahol sor kerül az emlékmű ünnepélyes avatására és megáldására. Az emlékmű központi eleme Ecker Robert szobrászművész Turul Madár alkotása, a magyarság történelmi és lelki örökségének fontos állomásait idézi meg, a magyar eredet hagyományát, az országfelajánlást, Csány 700 éves keresztény múltjának első írásos említését az 1332-es pápai tizedjegyzékben, valamint a magyar szabadság küzdelmek nagy korszakait, a trianoni békediktátum következményeit. A kezdeményezés célja, hogy az emlékpark a jövőben Csány és a térség közösségi emlékezésének és történelmi tiszteletadásának meghatározó helyszíne legyen. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a közös megemlékezésre. Ismét bemutatják a Sári Pasiót Abasáron, március 28-án szombaton 19 órakor a Szent Péter és Szent Pál apostolok templomban. Ennek immáron a több jelenettel bővített és több szereplős felújított változata lesz látható, tájékoztattak a szervezők. A Sári Pasió különlegessége, hogy egy mai hitét keres ember tekintetén keresztül láttatja Jézus utolsó földi napjának történetét. A férfi mai ruhában követi és éli át Jézussal együtt a Golgotára vezető utat. Megszólal még a színen a kísértő, akit mindannyian ismerünk, ő az, aki élete fókuszába Isten és embertársai helyett kizárólag önmagát helyezi. A történetet tehát a fekete zakós és a kísértő narrációjával hallgathatjuk, az ő hangjuk mozdít ki minket, von kérdőre a darab mélypontjain, ki vagyok én a történetben. Az előadás azokat a kérdéseket teszi fel, amelyeket talán mi magunk is gyakran megfogalmazunk. Ki nekem Jézus, jelente számomra valamit Jézus kereszthalála, értem-e a megváltás lelki és gondolati tartalmát? A kérdések elhangzanak, de a válaszok keresését a nézőkre bízzák. A fekete zakó szereplővel együtt mi magunk is belépünk a Passió történetébe, stációról stációra szemlélve Jézus útját, egyre közelebb kerülhetünk a Krisztushoz, elveszett önmagunkhoz, és talán a Passió végére válaszokra, valamint újra életcélokra lehetünk, írják a szervezők. A hagyományokhoz híven idén is megrendezik az Egedhegyi keresztutat március 28-án szombaton. Gyülekező a Dobótéren lesz a Minorita templom előtt 9 órától, indulás majd 9:30-kor. A keresztút után lehetőség lesz az Egedhegyi kápolna romjainak megtekintésére, illetve egy ismertető meghallgatására. A programot esős időben is megtartják, de akkor rövidített útvonalon. Felnőtteknek szóló múzeum pedagógiai foglalkozásokkal várja az érdeklődőket a görögkatolikus múzeum Nyíregyházán. A részvevők Szántai Marianna különleges grafikáin keresztül mélyülhetnek el a hit, a remény és a szeretet gazdag szimbólum rendszerében. A programjuk célja, hogy élményszerű formában vigyék közelebb a látogatókat a műtárgyak üzenetéhez és az élethosszig tartó tanulás gondolatához. A Képíró Isten közelében című kiállításon a részvevőket Ősz Tiborné múzeumpedagógus kalózolta végig nemrég. A foglalkozás során a látogatók szabadon járhatták be a kiállító teret, miközben megismerhették az alkotó életútját és a művek mögötti gondolatiságot.
A legfőbb cél a felnőtt közönséget közel vinni a műtárgyakhoz. Ne csak egyéni inspirációt kapjanak, hanem nagyszerű dolog az, amikor csoportban tudják egymást is inspirálni és közelebb vinni a tárgyak üzenetéhez. Aztán itt konkrétan felépített programról van szó, így a kérdéseken és a feldolgozás során egyre közelebb és egyre mélyebbre ásunk ennek a műtárgyvilágnak a szimbólum rendszerébe, és van olyan, aki többetszer járt nálunk itt egy foglalkozáson, második, harmadik találkozáskor benne is újabb-újabb gondolatokat hoz fel egy-egy szimbólum, tehát nagyon gazdagnak tartjuk mi magunk is ennek a grafikai világnak a tárházát, és egy nagyszerű lehetőséget rejt.
A múzeum pedagógiai foglalkozások egyikén Teiringer Gabriella is részt vett, aki elsőéves hallgatóként tanul a görögkatolikus főiskolán.
Nekem az Evangélium terjedése című kép volt, ami a legmeghatározóbb volt, mert ugye szociális munkásként nem csak kenyeret, meg testi dolgokat kell adni, hanem ugye evangéliumot is hirdetni, vagy a hitet terjeszteni, továbbadni a rászorulóknak is.
A 2023-ban átadott Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum a keleti keresztény egyházak tárgyi kultúráját mutatja be, ikonokat, liturgikus tárgyakat és ikonosztázion faragványokat. Az intézmény azonban nem csak kiállító térként működik, hanem a tudásátadás egyik fontos szintere is. Szabó Irén igazgatót hallják.
A múzeum az a tudás átadásnak is egy műhelye. Ma nagyon divatos arról beszélni, hogy élethosszig tartó tanulás. Az a múzeum egyik küldetése, a mi múzeumunk egyik vállalt küldetése, hogy azokat az ismereteket, azt a fajta művészetet, azt a tudást, amit mi itt a kiállításokkal megmutatunk, ezt minél több embernek át tudjuk adni. Indulásból a gyerekeket szólítottuk, meg egészen az óvodáskortól a középiskoláig, és ebben az évben fektettünk hangsúlyt és figyelünk arra, hogy a felnőtt korosztálynak is, sőt, kifejezetten az idősebbeknek is élményszerű formában tudjuk közvetíteni azt az ismeretanyagot, amit a kiállításaink rejtenek.
A 2023-ban átadott Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumról és programjairól hallottak összeállítást az imént. A Mindszentineum Zalaegerszegi Múzeumok igazgatósága háromfordulós online vetélkedőt hirdett 9-től 12-ig évfolyamos diákok számára Mindszent József bíboros hercegprímás esztergomi érsek életéről, munkásságáról. Arra hívják a középiskolásokat, alakítsanak csapatokat, mélyüljenek el történelmünk egyik meghatározó alakjának életében, majd mutassák meg tudásokat, jelentkezni március 20-áig lehet. A verseny célja, hogy játékos, ugyanakkor elmélyült formában ismertesse meg a fiatalokkal tiszteletreméltó Mindszent József bíboros hercegprímás esztergomi érsek életét és munkásságát, valamint felhívja a figyelmet két kiemelkedő évfordulóra, Mindszent József hercegprímási kinevezésének 80. valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. A versenyre 9-től 12. évfolyamos diákok három fős csapatokban jelentkezhetnek. A február 20-a és június 15-e között zajló vetélkedő három online fordulója során a részvevőknek Mindszent József életéhez és munkásságához kapcsolódó feladatlapokat kell kitölteniük és visszaküldeni a megadott határidőig. A felkészülést irodalomjegyzék segíti. A legeredményesebb csapatok össze Zalaegerszegen személyes döntőn mérhetik össze tudásukat, valamint tárlatvezetésen vehetnek részt a Mindszentineum állandó kiállításaiban. Az első négy helyezett csapat értékes nyereményekkel térhet haza. A jelentkezési határidő március 20-a. A jelentkezés az első forduló feladatlapjának kitöltésével együtt történik. A jelentkezési lapot és feladatlapot a titkárság@mindszentineum.hu e-mail címre várják. Miskolcon a Mindszenty plébánia főállású kántort keres, a kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást június 1-én lehet betölteni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját, ami több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Kolesszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották, hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you.
I love you.
You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. You'll say your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more. Save them up for me. Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye-bye, baby, bye-bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more. Don't cry, honey, don't cry. Won't you?
part-time lover. If she's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover. We are undercover fashion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers for day, lovers for night, knowing it's so wrong, but feeling so right. If I'm with friends, then we should meet. Just pass me by, don't even speak. I know the word is
a magyar férfi kézilabda válogatott Olaszországot fogadja a világbajnoki selejtezők előtti edzőtábort lezáró felkészülési mérkőzésen. Új korszak kezdődik a sátoraljaui helyi Zemplén Kalandpark símúzeumának életében. Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Büki Nemzeti Park igazgatósága. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében mintegy 30 ezer regisztrált horgász van, akiknek száma nőtt az elmúlt esztendőben. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar férfi kézilabda válogatott Olaszországot fogadja a világbajnoki selejtezők előtti edzőtábort lezáró felkészülési mérkőzésen. A Magyar Szövetség honlapja szerint a meccsre március 21-én, szombaton 14 óra 30 perctől kerül sor Tatabányán. Új korszak kezdődik a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark símúzeumának életében. A turisztikai komplexum igazgatója, Mogyorús Judit elmondta, a létesítmény felújításával a múzeum modern, interaktív, tematikus kiállításon át szeretné bemutatni a helyi síelés történetét és kultúráját.
Elsősorban azokhoz az anyagokhoz nyúltunk hozzá, amelyeket az idő nagyon megviselt. Ezek a régi fényképek, a régi kézzel írt, mondjuk úgy, hogy fogalmazások, és ezeket feldolgozva összeállt a történet, a feldolgozott új nagy plakátokon megtalálhatók a régi fotók kinagyítva. Mindent igyekeztünk elkészíteni egy kicsit 21. századi formában. Még jelenleg zajlanak a háttérben azoknak a kis eligazító céduláknak a gyártásai, amelyek még kis apró információkat tesznek hozzá a kiállításhoz, illetve majd jön hozzá egy marketing kampányunk, és akkor tovább fogjuk bővíteni a kiállítást. Szeretnénk, hogyha ez lenne a szíve lelke a középső állomásnak, hiszen van egy szép új épületünk, ami a műszaki tartalmat szolgálja ki, ez pedig a vendéglátás színtere lenne. Szeretnénk, ha a vendégek a kis tornát szólni itt előtte, vagy előtte a téren kiülnének az őszi, vagy később a téli napsütésbe, és három hegyre látunk rá, a libegőkre, a sípályára, szóval egyszerűen fantasztikus a hangulat. A cél az volt különben, hogy egyrészt emléket állítson annak a nagyon fontos közösségnek, aki évtizedeken keresztül működött, és annak a közösségi térnek is. A másik pedig az volt, hogy aki ide betér, mert szeretnénk egy kis vendéglátóegységet nyitni a végében, hiszen ez melegedő volt, tehát egy forró tea, egy kávé, egy forró csokoládé azért itt megvásárolható volt korábban is. Szeretnénk azoknak is betekintést nyújtani erről az egész történetről, akik nem új helyiek. Tehát eljönnek ide, vesz egy kávét, elcsodálkozik, körbejár, és akkor tudja az egész kalandparknak a kezdetét. Tehát, hogy ez volt az alaptörténet, hogy itt sípálya épült. A közösségre való emlékezés, másrészt egy kicsit az eszközök történetére, aztán nem felejkezünk el az itt megtartott téli úttörő olimpiákról sem, megemlékezünk Nándi bácsiról és dr. Boda úrral is, és a mentőcsapatokról felállítottunk kis vaxos asztalt, ahol régen a léceket kezelték síelés előtt, a kályhák környéke tele van rakva a régi síbakkancsokkal, hiszen régen ott melegítették a bakkancsokat, úgyhogy hát remélem, hogy ezek a kis apró szösszenetek mindenki szívébe egy kis melegséget hoznak majd.
Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Bakancsot Felt címmel, amelyben minden pénteken egy tanösvényt mutatnak be. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály vezetőjét hallják.
Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és az, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, és mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintése, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, ökoturista mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom és szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszerettessük velük a természetet, illetve hát a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszínalaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, ami itt a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvénynek hívunk, amelyek során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvény. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nappal azért jó, hogyha belefér. Tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum. Tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szeltapark látogató központban létrehoztunk egy jövősvény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább óvodások, általános iskolások egy természet és könyv modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények.
Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében mintegy 30 ezer regisztrált horgász van, akiknek száma nőtt az elmúlt esztendőben. Nyíregyházán a város határán belül is vannak olyan helyek, ahol a biztos fogás reményében ülhet ki a vízpartjára a horgász. Fesztóri Sándort, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei szövetsége ügyvezető igazgatóját hallják.
Itt helyben is vannak vízterületek, tehát ami horgászkezelésben is azt mondhatnám, hogy nagyobb a jelentőség, az a Bújtos és a Sóstó, ez a két vízterület. Aztán vannak itt a város környékén mindenféle kis csatornák, ahol szintén lehet hódolni a szenvedélynek, sőt meglepő fogásokat is lehet itt produkálni. És vannak még a városban olyan kis vizek, ilyen kis picike maszek vizek, vagy kis kerti tavacskák, ahol szintén van lehetőség gyakorolni ezt a sportot, de azt tudom mondani, hogy legtöbben inkább a nagyobb természetes vizeket kedvelik még mindig.
Már váltják ki az új engedélyeket a horgászok. Fesztóri Sándor a következő hetekben vár nagyobb forgalmat, és felhívta a figyelmet arra, hogy elektronikus úton is ki lehet váltani a horgászjegyet. Február 28-a még két szempontból fontos dátum. A Tiszán kijelölt kíméleti területeken, ahol szaporodnak, illetve telelnek a halak, február végéig tilos horgászni, valamint február utolsó napjáig a folyami harcsa horgászata is tilalom alá esik.
Ha most hirtelen kiolvadnak a vizek, akkor mindenképpen várható egy megnövekedett forgalom. Annak ellenére, hogy az elmúlt évek során eljutottunk oda, a horgászokmányok digitalizációja során, hogy akár otthonra is ki lehet váltani a horgászokmányokat. Tehát a horgászoknak tavaly évben is már rendelkezésére állt az e-napló, most pedig az e-tagságot is ki tudják már otthonról váltani, ami azt jelenti, hogy nem kell bejönniük, vagy felkeresniük az egyesületüket, hanem ezt otthonról kényelmesen meg tudják tenni. Vizsgálni kellene az okait annak, hogy miért nem lett népszerűbb az e-napló annál, amilyen népszerűségi szinten most van. Én azt gondoltam, hogy ennek a horgászok körében jóval nagyobb lesz az elterjedtsége, hiszen sokkal kényelmesebb, egyszerűbb folyamat egy e-naplót vezetni, meg leadni, mint például egy papír alapú. Ezt nem lehet elhagyni, ez mindig ott van kézni, hogyha nálam van a mobiltelefon, mert olyan horgász már láttam, hogy horgászengedélyt ott hagyta, de hogy a mobiltelefonját is ott hallhatta, van mondjuk a horgászatot, ezt már kevesebben voltak, úgyhogy ezen az úton kell szerintem tovább haladni mindenképpen. Én azt gondolom, hogy a horgásztársadalom is rá fog érezni ennek az ízére, ha szabad így kifejezni magát, és egyre többen fognak ebbe a rendszerbe belépni, illetve bizalmat szavazni neki.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.